Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Száz éves korában elhunyt az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, aki egyben a történelem leghosszabb életű amerikai elnöke is volt. James Earl Carter Jr., ismertem nevén Jimmy Carter, 1924. október 1-én született a Georgiai Plainsben, helyi idő szerint tegnap az ott található otthonában, családi körben hunyt el. Joe Biden elnök hivatalos állami temetést rendelte hivatali elődje tiszteletére. Donald Trump leendő elnök a közösségi oldalán közé tett nyilatkozatában fejezte ki saját maga és felesége nevében részvétét. Carter elnökségének egyik fontos momentuma volt, hogy 1978-ban közreműködésével Magyarország visszakapta a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, amelyek az Egyesült Államokban voltak a II. Világháború vége óta. Carter úgy vélte, ez nem csak a két állam közötti kapcsolatok javítását szolgálja, hanem gesztus is lehet a magyar nép iránt, amely megőrizte történelmi örökségét a nehéz időkben is. Az esemény fontos lépés volt a két ország közötti bizalomépítésben, és szimbolikus jelentőségű a hidegháborús feszültségek enyhítésében. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint szinte minden prioritásként megjelölt területen sikerült érdemi előrelépést elérnie a magyar uniós elnökségnek. Bóka János még tegnap a Kossuth Rádióban elmondta, a versenypiac jövőjéről szóló lett a nyilatkozat, és az unió versenyképességével foglalkozó Draghi jelentés elég jól leírta, hogy az Európai Unió súlyos versenyképességi válságban van. Hatalmas erőt mozgat meg a kormány jövőre a kisvállalkozások támogatására, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs elidézte, a Demián Sándor programmal 1410 milliárd forint áramlik a szektorba, amely a gazdaság kulcs területe. Az Agrártárca szerint eredményes évet zárhatnak a nemzeti parkok. A most zárult 7 éves uniós pénzügyi időszak operatív programjai 109 természetvédelmi beruházást valósítottak meg országszerte, és csaknem 42 milliárd forint összértékben 180 ezer hektáron javították természeti környezetünk állapotát. A mintegy 700 ökoturisztikai létesítmény felét már a 10 nemzeti parki igazgatóság valamelyike működteti, ezeket évente mintegy 1 millió 600 ezer regisztrált látogató keresi fel. Egyre több fiatal választja az agrárszakmát, és ez a vidéknek is nagy erő, közölte az Agrárminisztérium. A tárca fenntartásában jelenleg 47 agrárszakképző intézmény működik országszerte, idén 3406 9-es diák kezdte meg tanulmányait. A szaktárcához 18 élelmiszeripari, 9 mezőgazdasági és erdészeti alapszakma tartozik, melyeket kizárólag iskolarendszerű képzésben lehet oktatni. Idén is nőtt a MÁV csoport munkavállalóival szembeni bántalmazások száma, ismertette a társaság. A közlés szerint rendszeresen érték szóbeli vagy fizikai atrocitások a munkájukat végző autóbuszvezetőket, vasúti jegyvizsgálókat, hívjárművezetőket és rendészeket. A vállalatcsoport hangsúlyozta, a közfeladatot ellátó munkavállalókkal szemben a tetleges bántalmazás bűncselekmény. Szégyentelés ez a viselés, így fakadt ki az építési és közlekedési miniszter a hír kapcsán. Járművezetőink és jegyvizsgálóink azért dolgoznak, hogy működtessék a közlekedést, de nem arra szerződtek, hogy állatként viselkedő utasokkal harcoljanak, áll Lázár János posztjában. A szinte véglegesnek mondható eredmény alapján Zoran Milanovic jelenlegi államfő, a Szociáldemokrata párt által támogatott jelölt nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját Horvátországban, a másodikban a kormányzó jobbközép horvát demokratikus közösség által támogatott Dragan Primorac-sal méretteti meg magát újra. A horvát választási bizottság által 98,6%-os feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint Milanovic a voksok 49,2%, még Primorac a szavazatok 19,43%-át szerezte meg. Az exit poll adatok korábban azt mutatták, hogy nem is lesz szükség második fordulóra, de végül így mégis ezt január 12-én tartják. Choe Swang-mok dél-koreai ideglenes államfő bejelentette, a hétvégi súlyos repülőszerencsétlenséget követően elrendelte a teljes légi közlekedési rendszer átvizsgálását. Egy Tajföldről érkező Boeing 737-800-as típusú repülő Mua repülőterén letért a kifutópályáról, a kerítésvalnak ütközött, a tragédiában 179-en meghaltak. Dél-Koreában ma gyásznapot tartanak, ez az ország eddigi legsúlyosabb légi katasztrófája. Végül az időjárásról, holnap is borult lesz az ég, párás, ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, hószálingózás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban és napközben is mínusz 5 és 0 fok között alakul, híreinket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először egy jótékonysági futással, ezt követően futsallal, labdarúgással, tornával, végül pedig lövészettel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nádudvari Péter jótékonysági sportoló, aki 2012 óta gyűjt triatlon, illetve futóversenyekkel mások megsegítésére. Jelenlegi felkaroltja egy nyíregyházi kislány, Sophie, aki bár legyőzte a leukémiát, most agydaganattal küzd. Nádudvari Péter 500 kilométert futott, hogy az adományokkal támogassa őt, lassan pedig eléri a kitűzött, 10 millió forintos célt, ám az akció még nem ért véget, hiszen ha szükséges, tovább fog gyűjteni Sophie-ért. Most őt hallják.
Én már 12 éve foglalkozom jótékonysági sportolással. 2012 óta minden évben egy-két év szünettől eltekintve valamilyen rászoruló személyért vagy csoportért hasbaszállok futó vagy triatlon versenyekkel. Az idei felkaroltam, támogatottam egy nyíregyházi kislány, Sophie, aki az agydaganat ellen küzd, miután már legyőzte a leukémiát, és egy németországi gyógykezelésre gyűjtök neki. A kampány még nem ért véget, hiszen az első adománygyűjtési célom 5 millió forint volt, ez szerencsére még a futás alatt betelt bőven, és így felemeltem a célt 10 millióra, és már csak egy nagyon kis hajszány hiányzik az, hogy elérjem, így még a kampány folytatódik, és egészen addig meg nem nyugszom, még a 10 millió forint nem teljesül, és azt követően sem fogok leállni, mert mi nem tudni azt, hogy Sophie-nek a jövőben mennyi pénzre a szüksége, milyen kezelések várnak rá. Tehát voltak éppen határa csillagos ég. Mindenféleképpen meg lesz, már csak pár 10 000 forint hiányzik. Ez a januári kezelését fogja fedezni. Most szerencsére jól van, úgy él, mint az egészséges társai, hegedül találkozik a barátaival, időnként még iskolába is elmegy, hogyha épp a kezelések nem hátráltatják. A kezelésekre jó reagál a szervezete, ezért is szeretném azt, hogy ezt folytassa, és hogy mi vár a jövőben, januári kezelés követően kiderül, az eredményeket kiértékelik, és majd a orvosi stáb dönt arról, hogy akkor hogyan merre tovább. Az volt az egészben nekem meglepő, hogy amikor belefogtam, akkor tudtam azt, hogy néhány hét, maximum másfél hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az összeget teremtsem, vagy ennek a részébe beleszálljak, hiszen ahogy mondtam, 5 millió forint volt az első célom, és az összefogás maga biztos benne, hogy meg lesz, hiszen egy olyan kislányról van szó, akinek a pénz sürgősen kellett, mert kapott egy úgynevezett dendritikus helyterápiát, aminek az első oltására november végén került sor, és december végén, január elején kellett megkapni a másikat, kikor az esélyek a gyógyulására jelentősen csökkentek volna. Ahogy mondtam, január elején megy majd ki különbe újra, tehát szerencsére az összeg összejött, és nagyon biztos benne, hogy ez az úgymond sürgető cél, hiszen nem volt mire várnunk, Sophie-nak a gyógyulásáért azonnal hazva kellett szállni. Összefogás meghozta, és együtt is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik média támogatással, adományokkal, vagy bármilyen más módon segítették az ügyet.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Nádudvari Péter jótékonysági sportolót hallották. Az NB1-es tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a Studio Futsal Nyíregyháza csapata. Lovas Norbert együttese 10 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget a futsal bajnokságban. A nyíregyháziak a Magyar Kupában bejutottak a legjobb 8 közé. Lovas Norbert vezetőedzőt hallják.
Szerintem felkészülésünkben egy kis hiba csúszott, ilyen kéthetes lemaradásban voltunk, ami meg tudjuk, hogy mi volt az oka, és még egyszer ilyen hibába nem esünk. Megpróbáltuk a játékosokkal ezt megértetni, hogy legyenek türelmesek magukkal, és próbáljanak csak a játékra és az egyéni fejlődés útra koncentrálni, hogy minél hamarabb kijöjjünk ebből a hullámvölgyből, és ez, mondom, tehát sikerült, és utána egy egész hosszú veretlenségi sorozatot produkáltunk, de szerintem most jó úton haladunk. Mindenki számol most már velünk, és nem meglepetés csapat vagyunk, hanem egy erős futszál csapat, akik a felsőháza vágynak, és ezért mindent megtesznek. Érezzük ezt a nyomást egyébként, tehát ez a győzelmi kényszer, szokták mondani, hogy mindig nyernünk kell. Igen, ez most már tényleg így lesz, és minden csapat ellen van esélyünk. Hál' Istennek most már nem az van, hogy a top csapatoktól folyamatosan kikapunk, hanem most már tényleg mindenkit meg tudtunk verni ebbe az NB1-es mezőnybe, és már szerintem önkészülnek ránk. Több olyan mérkőzésünk volt, amit ki tudnék emelni, de szerintem ez a Kecskemét elleni hazai mérkőzésünk, ez nagyon-nagyon jóra sikeredett, ez a tévés mérkőzésünkre gondolok, és végre először meg tudtuk várni a Kecskemétet, ami nem kis fegyvertény, hiszen előtte 8 meccsből csak egy pontot tudtunk szerezni ellenük, és most ez is sikerült, hogy mondjuk egy nagyon erős futszál mérkőzésen, egy nagyon magas szintű futszál tudással sikerült őket megvernünk, és itt tartani a 3 pontot. Ez volt szerintem az a meccs egyébként, ahol minden összeállt, és tényleg a kapusposzttól kezdve a befejezésekig, a védekezésünk is a helyén volt, és egy szép győzelmet adattunk egy nagyon-nagyon nagy létszámú közönség előtt, és egy nagyon jó kis élvezetes szurkolós meccsen vagyunk túl. Kérdés lesz, hogy jövünk vissza ebből a karácsonyi szünetből, illetve januárban, hogy kapjuk el a mérkőzéseket, sérülések, betegségek elkerülnek minket, és ott tudunk egy jó alapszakasz hajrát csinálni, mi azt jelenteni szerintem, hogy ahogy látom most a tabellát, második helyre is van reményünk, és oda tudunk élni. Ez lenne az alapvető cél, hogy az alapszakasz végén minél több pontot vigyünk a rájátszásba, és ott pedig egy új bajnokság kezdődik, ott pedig ugyanazt tudom elmondani, hogy a forma ki milyen formában marad meg, illetve a frissesség fenntartása, a motiváció fenntartása, és minden egyéb ilyen tényező, ami szükséges a sikerhez, ez toppon legyen, és tényleg csapatként még jobban érjünk össze, és akkor nem lesz probléma szerintem a felsőházban.
A futsal csapat számára egyértelmű sikerév volt 2024, mondta évértékelőjében Mohács Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetője.
Az egész 2024-es év egy sikerév, hiszen a bajnoki dobogót elértük az előző szezonban, kisebb meglepetésre, de a bajnoki bronzérmesek lettünk, és próbáltuk úgy megerősíteni a csapatot a nyáron, hogy legalább ez a cél megmaradhasson, és próbáljunk akár feljebb is lépni. Hát most így zárásként ezt a célt eddig teljesítjük, hiszen az összes közvetlen riválisunkat már egyszer legalább le tudtuk győzni, volt tévés mérkőzésünk itthon az M4 Sport által közvetítve teltházzal, illetve most is ott állunk a harmadik helyen, és nem is elérhetetlen akár a második sem, de hogyha tényleg úgy alakulna, akkor szerintem, hogyha minden játékos és a stáb úgy elhozza, és elkerülnek minket a sérülések, akkor érmesebb reményeink is lehetnek, és a rájátszásban megcélozhatjuk akár döntőbe kerülést is.
Szintén az éremszerzést tűzte ki célként a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza együttese.
A női röplabda csapatunk a 6. helyen végzett, ezzel ugye nem jár most nemzetközi szereplés, ezért egy kicsit át is struktúráltuk a rendszert. Nyilván anyagi szempontból ez nem hátrány, hogy nem kell utaznunk akár többször is, viszont szeretnénk a magyar bajnokságban jó eredményt elérni. Ehhez mérten igazoltunk magyar válogatott játékosokat, hoztunk vissza korábban itt játszó nyíregyháziakat, és mondhatom azt, hogy 3 magyar válogatott kerettaggal, illetve 4 légióssal kiegészülve egy olyan fiatal csapatot alkotunk, és 6-7 nyíregyházi nevelési játékossal, akik nem csak fiatalok és ambiciózusak, hanem sokkal jobban teljesítenek, mint az elődjeik. Ezért is vagyunk most ott a, hát nehéz megmondani, hanyadik helyen, hiszen sok csapat 2-vel több vagy kevesebbet játszott, de a 3., 4., 5. hely környékén. Én azt gondolom, hogy nagyon reális idén azt mondani, hogy ha a hazai mérkőzéseinket tudjuk hozni, hogy 4-be kerülünk. Ugye kupában hasonlóak a célok, ott is szeretnénk éremért játszani, úgyhogy összességében nézem a két versenysorozatot, akkor mindenképpen a bronzérem elérésének megcélzása lehet a célunk.
Az NB1B piros csoportjában szereplő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosarasai megfiatalított csapattal szerepelnek a bajnokságban.
Ez a fiatalság, ez valahol előnyes, valahol hátrány, hiszen felemás kezdés után egy nagyon jó sorozatban nyúlt bele a gárda, a szabad így fogalmaznom, ugye a kupa meccsekkel együtt 6 zsinórban 6 győzelmet értünk el, és ott voltunk a tabella közvetlen élmezőnyében, a második, harmadik pozíciók egyikén, majd jött egy pici hullámvölgy, 3 vereség, és már is ott vagyunk a középmezőnyben. Idén az utóbbi években a legesleg kiegyenlítettebb bajnokság, azt gondolom, hogy talán egy csapat lók ki felfelé, a Kaposvár gárdája, őket nagyon nehéz lesz befogni, viszont van legalább 8 olyan csapat, aki azért az első 4 helyezésért küzd. Nekünk nem lehet más a célunk, mint az elején megszilárdítani a rájegyzésbeli pozíciót, hiszen a keret adott, hiába fiatalok, de tehetséges és jó játékosok alkotják a keretet, és ha ez sikerül, akkor esetlegesen a legjobb 4 közé kerülni, és ott az éremért játszani.
Az előző percekben Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallották. Évzáró értekezletet tartott a napokban a Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. Az évet Kádár Zsolt operatív igazgató értékeli.
A legfontosabb esemény az az, hogy a 2 év után az MLS megbízásából a belga WKS Audit cég vizsgálta át az összes tehetségközpontot, ahol nagyon nagy volt a tét, mert a további 5 évre kaptad meg ezt a titulust, és aki nem érte el azt a szintet, amit az MLS megkövetel, az ebből kiesett. Pontos számokat nem kaptunk, de annyit tudunk, hogy az élmezőnybe végeztünk országos szinten is, tehát talán ez volt a legfontosabb esemény. Nagyon fontos eseménynek tartom azt is, hogy ebbe az évben Elek Ákos sportigazgatóként most már hivatalosan is csatlakozott a klubhoz. Az ő személyének a megérkezése még több minőséget vitt vele a szakmai munkába, és azt mondhatom, hogy a tehetségközpont ezt az évet szerintem jól zárta. Itt most hallhattuk az edzőink beszámolóit is, a szakmai vezetők beszámolóit is. Nyilván mindig van hova fejlődni, de összességében a célkitűzéseinket teljesítettük. Azt gondolom, itt kivesézve a minden korosztálynak a szakmai feladatait, céljait, hogy megfelelő szinten vagyunk. Nyilván részünkre az is nagyon fontos, hogy olyan kiemelkedő játékosokat neveljünk, akik akadémiára tudnak tovább lépni. Ez is megvalósult szintén az idén, szintén kerültek játékosok akadémiákra, és az meg büszkeség, hogy vannak olyan játékosok, akik bemutatkoztak az idén, és növendékeink voltak, mondjuk Diós Győrbe a Komlósi Bence, vagy éppen a Sáreszki Szabolcs, akik valamikor tőlünk kerültek a DVTK-hoz, és ez az egyik fő feladata, és mellette valóban az utánpótlás megfelelő munkája mellett, ott az Ózdi felnőtt csapatunk, aki most már a második évben zár úgy, az most fél szezonnál vagyunk, hogy még mindig nem találtunk legyőzőre, és hát 40 rúgott góllal torony magasan vezetünk, de ami a legfontosabb, hogy ennek a csapatnak a 99%-a most már a klubhoz köthető játékos, tehát Ósz Putnok vonzás körzetében lévő lakó és nálunk nevelkedett futbolista, sőt 4 olyan fiatal szintén bekerült most a csapatba, akik nemrég még U17 és 19-ben játszottak. Nyilván a klubvezetésnek pedig az a feladata, és ebben is Negrusz Ágoston elnök úrral és Ákossal most már 3-an karöltve dolgozunk azon, hogy az edzők nyugodtan tudjanak dolgozni. Azt mondhatom, hogy ez nem volt egy könnyű év, de senkinek nem volt könnyű gazdasági oldalról. Szerencsére évvégére azért minden kiegyenesedett, és bízunk benne, hogy gazdasági oldalról egy szebb és jobb év következik.
Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye focisuli operatív igazgatóját hallották. A gyöngyösi Lévai Petrának a Tatán megrendezett világkupán sikerült nyernie, több hasonló futamon és világbajnoki sorozat állomásán is helyt állt már. Elismerésre méltó teljesítményéért az év paratriatlonistája lett. Így elmondható, hogy aktív évet zárt a parasportoló, és a hangsúly a záráson van, hiszen profi sportolói karrierjét is befejezte, ám a továbbiakban is aktív marad. Most őt hallják.
Az idei évben, annak ellenére, hogy egyébként a paralimpiai kvalifikáción végül nem sikerült, nagyon aktív évet zártam. Ezzel a pályafutásom zárása is volt ez a verseny, egy világkupa, amit Magyarországon Tatán rendeztek meg, és ott sikerült nyernem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a világkupa győzelmemnek köszönhetem tulajdonképpen ezt az elismerést. És hát ezen kívül is azért elég sok versenyen vettem részt világkupa, illetve világkupa futamokon, illetve világbajnoki sorozat állomásán is, ahol azt gondolom, hogy szépen helyt tudtam állni. Persze nem elég szépen, hiszen nem jutottam ki a paralimpiára, de mégis úgy tűnik elismerésre méltó volt ez a teljesítmény. Nem bizonytalanodtam el, ez egy minden szempontból helytálló döntés volt, így ennyi idő elteltével is azt gondolom, hogy így van. Ennek ellenére persze mindig egy kicsit furcsa érzés, amikor az ilyen típusú események visszarántanak úgy a múltban, ilyenkor mindig egy kicsit érzékenyebb az ember, én is egy pár napig. Annyi szerencsés az én szempontomból, hogy egyébként én nem szakadtam el a sporttól, az edzéseket folytattam tovább, nem olyan intenzitással, illetve kevésbé szigorúan magamhoz, de ugyanúgy járok a klubomba például úszni, illetve a kerékpározást is folytattam, futni jelenleg nem futok, de egy ilyen szempontból nincs hiányérzetem. Ráadásul éppen így a minap gondolkodtam el, pont így ennek a díjnak kapcsán, hogy a rövidpályás úszóvilágbajnokság, és azért én is követtem az eseményeket, és akkor az egyik versenyző, Telegdi Ádám mondta, hogy hát korán kelt fel, hogy azért járjon egyet, mert hogy így egy pár órával később fel kell kelni, és akkor úgy gondolkodtam rajta, hogy nekünk azért elég sokszor reggel 7 órakor volt versenyünk, ami azt jelentette, hogy mondjuk 3 órakor kellett kelni, és így készülni, és hát ugye az előző napi izgatottság miatt már az alvás minősége sem olyan volt. Na, ilyeneket nem sírok vissza.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Lévai Petra paratriatlonistát hallották. Arany és ezüstérmekkel tértek haza az ózdi tornászok Miskolcról, az Avasi Kupa tornaversenyről. A szezon első megmérettetésén egyéniben és csapatban is indultak versenyzők. Murányi Judit edzőt hallják.
Ez azért volt fontos számunkra, mert abban a csarnokban rendezték meg, ahol majd a megyei döntő lesz. Tavaly még csak egy csapattal és egyéni versenyzőkkel tudtunk indulni, idén pedig már 37 versenyzőt tudtunk vinni a versenyre, tehát minden korcsoportban legalább egy csapatunk volt, de volt olyan korcsoport, ahol 4 csapattal is elindultunk, azért, hogy tapasztalatot gyűjtsenek ők is, megismerjék a csarnokot, és szokják a versenykörnyezetet és a bírókat.
Az első korcsoport csapatversenyében az első, a harmadik, a negyedik és az ötödik helyet is ózdiak hozták el. Egyéniben Birta Olivia és Bartók Laura foglalta el a dobogó első 2 fokát. Második korcsoportos csapatuk szintén első lett. Egyéniben Csépányi Bárdos Lara és Harkó Hanna is az első 2 helyet nyerte el. Harmadik és negyedik korcsoportban is elhozták a csapatoknak járó első és ötödik helyet. Ebben a kategóriában egyéniben Babik Blanka állt az élre. Többen voltak, akik épp, hogy lemaradtak a dobogóról, az ő teljesítményükkel is nagyon elégedettek voltak a felkészítők. Molnár Noémi, amellett, hogy 12 éve foglalkozik szertornával, közreműködött az Újvárostéri Általános Iskola tanulóinak felkészítésében is. Elmondta, a kisebbek is nagyon élvezték a versenyt, kellő odafigyeléssel készültek a bemelegítésre, és végig fegyelmezettek voltak, igazi csapatként működtek.
Mindenki úgy teljesítette, ahogyan készült. Voltak apró, pici vagy nagyobb hibák is, de igyekszünk ezeket kijavítani. Ez ugyan még csak egy felkészülési verseny volt, így nagy tétjét nem éreztük. Szerettünk volna a legjobb tudásunk szerint megmutatkozni, és igazából tudtuk, hogy mások sem tartanak előrébb a felkészülésben, így nem érzem azt, hogy nagy teher lett volna rajtunk, vagy nagy nyomás azáltal, hogy eredményeseknek kell lennünk.
Kedves hallgatóink, Molnár Noémi tornász edzőt hallották. Óriási siker a Kadét program, hiszen most már több mint 11 ezer középiskolás diák vesz részt a Kadét programban, mondta Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Újfehértón, ahol idén második alkalommal rendezték meg a Szemere Miklós három tusa lövészversenyt. A viadalon katonák, tűzoltók, rendőrök, valamint a honvédelmi kadét programban résztvevő diákok mérték összetudásukat. Sima Miklóst a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Azért dolgoztunk az építésén, hogy a fiataloknak egy közösségi tere legyen, és hát a küzdősportok, a lövészet az otthonra talált, itt Újfehértón és a térségünkben is, ahogy meggyőződhettünk. Nyíregyházától Debrecenig minden olyan csapatot megszólított, amely a haza védelméért képes tenni és küzdeni.
Most pedig Veres Andrea lőtérvezetőt hallják.
Rengeteg programunk van, igazából nagyon zsúfolt a heti programunk, ahol általában a kadétok vesznek részt különböző foglalkozásokon, akár lövészeten, akár küzdősporton, vagy pedig valami különlegességen, mint akár egy felderítés vagy egy térképészet, és természetesen a kadétok mellett megjelennek az általános iskolás tanulók és középiskolás tanulók is, hiszen az lenne a célunk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a népességet, a honvédséget, így a gyerekeknek is próbálunk minél színesebb programokat biztosítani. Általában havonta egyszer-kétszer körforgóba jönnek akár Nyíregyházáról, Újfehértóról vagy Téglásról általános iskolás gyerekek, akik kipróbálhatják a Honvédelmi Sportközpontnak az adottságait, és itt lövészeten, reflexiós játékokon, küzdősportokon tudnak részt venni, sőt ebben az évben az általános iskolás gyerekeknek már versenyt is hirdettünk, csak azért, hogy minél inkább színesebbé tegyük az itteni programokat.
Simicskó Istvánt, a Honvédelmi Sportszövetség elnökét hallják.
Most jelen pillanatban, amelyik 5 helyszínen működik Honvédelmi Sportközpont, ott hasonló körben hívjuk meg a fegyveres és rendvédelmi szerveket, illetve a kadétokat. Óriási siker a kadétprogram, hiszen most már több mint 11 ezer középiskolás diák vesz részt a kadétprogramban. Ez egy speciális képzés, egy sajátos honvédelmi előképzés, és a középiskolák örömmel vállalkoznak erre. Amikor 2017-ben ezt útjára indítottuk, akkor 3 középiskola jelentkezett, most már 159 középiskolával van szerződése a Magyar Honvédségnek.
Végül Hegedűs Rihárd kadétot hallják.
Debrecenből érkeztünk a Kratokvő Károlyból. Igazából egész sokat készültünk a versenyre, tavaly is voltunk már egy ilyen versenyen. Lényegében az iskolát képviseljük ezen a versenyen, tehát számunkra ez nagyon fontos, hogy megmutathatjuk, hogy mit is jelent az iskolában a lövészet értéke, illetve a honvédelmi nevelésnek az értéke.
Kedves hallgatóink, Hegedűs Rihárd kadétot hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Kárpátok Alapítvány LEGO szetteket adott át a múlt héten az EGRI kórháznak és a beteg gyerekeknek mintegy 1 millió forint összértékben. Több osztályra is elviszik a gyerekeknek, akik haza is vihetnek a játékokból. Dr. Tumer Erné Rebicek Rita, az intézmény ápolási igazgatója elmondta, nem először kaptak ilyen felajánlást az alapítványtól, s örömét fejezte ki, hogy a gyerekeknek vidámabbá tehetik az itt töltött időt is.
Nyilván a LEGO az azt jelenti, hogy gyerekeknek. Bár megjegyzem, én is szeretek, igazgató úr is, tehát azért a felnőttek is szoktak legózni, valljuk be őszintén. Most ugye nyilván egy ünnepi időszak van, többször voltunk már a gyerekosztályon, Mikulás, karácsonyi adományok, Most ezt a legót azért itt akartuk, mert nem csak a gyerekosztályra szeretnénk vinni. A fülorgégészeten nagyon sok gyerek szokott feküdni, nyilván mandula kivétellel, ami eléggé megviseli őket. Egynapos sebészeten is szoktak gyerekek előfordulni egy-egy törés után, vagy fémkivétel, vagy valami apróság miatt. Úgyhogy mi most ezt úgy szeretnénk, hogy az itt maradó legókat szétosztani a három osztály között, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, tudjanak vele játszani, de lesz olyan, amit haza lehet vinni. Tehát nyilván főleg a gyerekosztályra fogunk olyan legót adni, amit haza is vihetnek a gyerekek, és alapítvánnyal már évek óta van egy ilyen kapcsolatunk, úgyhogy nagyon köszönjük azt, hogy megint lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek itt létét egy picit megkönnyítsük, mert ezzel lefoglalják magukat, legalább nem a televíziót, a tabletet, meg a telefont nézik, úgyhogy ez mégiscsak egy készségfejlesztő játék, ami időtálló, függetlenül attól, hogy dupló vagy legó, akkor is időtálló játék, mert sokan szeretik.
Németh Mercedes, a Kárpátok Alapítvány programkoordinátora elmondta, hozzávetőleg 100 doboznyi játékot osztanak szét ez alkalommal a kórházban gyógyuló gyerekek között, és nagyjából 20-30 darab marad az osztályokon szétosztva.
Mi már évek óta a LEGO csoporttal együttműködésben adományozunk iskoláknak, óvodáknak, más civil szervezeteknek, akik hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoznak együtt, és ennek hála nagyon sok helyre el tudunk jutni. Idén közel 12 000 doboz legót adtunk ki 80 millió forint értékben, csak karácsonyra, de egyébként van évközbeni akciónk is, azok kisebbek, nem ennyire jelentősek, illetve gyereknapkor van még egy ilyen nagyobb akció. Ez azért fontos, mert mindenki szeret játszani, csak sokaknak nincsen meg a lehetősége arra, hogy ilyen értékű játékokkal tudjon játszani. Ez az egyik nagyon fontos jelentősége, a másik pedig az, hogy a LEGO az egy nagyszerű fejlesztő eszköz is, és ezt szeretnénk gyerekeknek, minél több gyereknek biztosítani.
Évekkel ezelőtt hívták életre Sátoraljaújhelyen a piarista tanodát. A délutáni foglalkozásokra a település hátrányos helyzetű gyermekeit és szüleiket szólították meg a helyben élő piarista atyák. Felhívásukra több segítő is jelentkezett, így többek között Fábrikné Király Klára, az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, aki a kezdetektől részt vesz a foglalkozásokon. Koleszer Krisztián riportját hallják.
2016-ban Szabó László piarista szerzetes atya érkezett Sátoraljaújhelyre, hogy ő a hátrányos helyzetű gyermekekkel szeretne foglalkozni, és hát mi összetalálkoztunk. A piarista rend magyar tartománya épített egy erre alkalmas épületet nekünk, vagy felújított, és összesen 30 gyermekkel foglalkozunk, de be van osztva, hogy melyik délután kik jönnek, és akkor nyilván 3 gyerek jut körülbelül egy pedagógusra, és így próbáljuk egyrészt segíteni az ő iskolai előmenetelüket, hogy ne mozsolódjanak le, illetve eljuttatjuk ugye táborokba őket. Nagyon furcsa volt, amikor először vittük kirándulni őket, és akkor megkérdezte, hogy mi az a két vas az útban, és hát ez a sim volt, tehát nem láttak még ilyet, mert nem voltak még a városon kívül. A tanodában általános iskolán sok járnak, de van már a piarista rendnek egy továbbfutott programja, amikor a középiskolásoknak segítik a középiskolában való bemaradását, érettségihez való eljutását.
Ugye sokszor akár általános iskolában is lehet tapasztalni, hogy azért vannak hiányzások, és ugye ez egy iskola utáni foglalkozás, hogy mennyire nehéz megnyerni erre a gyerekeket, vagy milyen a szülői háttér, milyen segítséget tudnak kapni ez ügyben?
Hát ugye itt a piarista atyák nagyon sokat dolgoznak, ezért sokat járnak el a szülőkhöz, illetve hát van különböző motiváló tényező, most már régen fobotkát, most ilyen smiley-kat gyűjtenek, és van egy szekrény, ahol mindenféle olyan dolog van, amire ők vágynak, pörfoci, parfümök a kislányoknak, vagy nem tudom, mesekönyvek, és akkor, ha összegyűjt 10 smiley-t, akkor kiválaszthat onnan valamit magának, de ugye a smiley-nak a feltétele, hogy ott legyen, és aznap is rendesen végezze a munkáját, tanuljon. Ha nincs házi feladat, akkor amit mi adunk nekik, különböző feladatokat, azokat el kell, hogy végezze.
Milyen rendszerességgel zajlanak ezek a foglalkozások? Tehát a hétköznapokat nézve minden hétköznap?
Igen, minden hétköznap van, és ketté vannak választva a gyerekek, ugye általában alsós korosztály, felsős korosztály. Az egyik csapat hétfő szerdán jár, a másik kett csütörtökön, és pénteken mindenki jöhet. Elviszük kirándulni őket, múzeumba foglalkozásokat kérünk nekik. Ugye nyilván most is az advent kapcsán az atyák tartanak nekik ezzel kapcsolatban is lelki felkészítést is, tehát a Piorista templomba járunk át velük, kicsit szoktatjuk ehhez a millióhöz őket is, hiszen családokkal nem nagyon jutnak el ide, és természetesen ilyenkor a családoknak nagy szüksége van segítségre, ezért élelmiszercsomagot vagy tisztítószereket is szoktunk adni, illetve a Piarista gimnáziumokban tanuló gyerekek, hát tudjuk, hogy ott azért Budapesten nem hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda, ők cipős dobozokat készítenek, megkérdezik, hogy hány évesek, mi a nevük, és rendesen az osztály levelet ír nekik, és karácsonykor ezeket az ajándékdobozokat adjuk oda a tanadás gyerekeknek.
Borsodabaú-Zemplén vármegyében már több mint 70 olyan intézmény van, akik csatlakoztak a Boldogság Óra programhoz. A programban résztvevő Jobb veled a világ alapítvány legfőbb küldetése az emberek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Szerteágazó tevékenységükkel felnőttek és gyermekek ezreinek segítenek önismeretük bővítésében, saját erősségeik felfedezésében, a családi béke és harmónia megteremtésében. Bagdi Bellát, az alapítvány elnökét hallják.
A legfőbb célunk a gyerekek és a fiatalok jóllétének a támogatása, amely során a pozitív életszemléletet, a boldogságra való képességet fejlesztjük, és ennek egy eszköze az érzelmi intelligencia. Hát az érzelmi intelligenciának is ez a célja, hogy elősegítse, előmozdítsa a gyerekek jóllétének működését, mind az önmagukkal való kapcsolatukban, mind a társas kapcsolataiban, hogy jól tudjanak közlekedni, jól tudjanak funkcionálni, jól tudjanak működni, és a kihívásokkal, mert ugye hát a kihívások a mindennapi életünkben megjelennek, hogy ezekre jól tudjanak reagálni, és egészségesen tudjanak megküzdeni a nehézségeikkel, de legyen eszköztáruk arra, hogy hogyan férhetnek hozzá azokhoz a belső erőforrásaikhoz, amelyek révén pozitív érzelmi állapotba tudják hozni magukat. Olyan gyerekleveleket kapok, amiben arról írnak nekem, hogy olyan dolgok tud megbeszélni Boldogság órán, amit máshol nem tud. Hát sajnos vannak olyan felmérések, amik azt mutatják, hogy a szülők nagyon, nagyon keveset beszélgetnek a gyerekekkel otthon. Tehát, hogy azokra ilyen érzelemórának is hívják sokszor a pedagógusok, hogy tényleg egy teret tudnak létrehozni, amiben bejöhetnek a gyerekeknek az érzései, a gyerekeknek a gondolatai, aktuális nehézségeik, problémáik, mind egyéni szinten, vagy osztályközösségi szinten. És éppen ezért önkéntes alapon lehet csatlakozni a programunkhoz, mert hogy hiszünk abban, hogy ezt nem lehet kötelezővé tenni. Tehát, hogyha nincs a pedagógusnak erre indítatása is, persze ezt is el lehet fogadni, hogy valaki nem hisz benne, és hogy az is teljesen rendben van, és nem a mi programunk az egyetlen nagyszerű alternatív program a világon, tehát, hogy így nagyon sok kezdeményezés van, amin keresztül a személyiségfejlesztést be lehet építeni az iskolai tanrendbe. Mi kifejezetten a boldogság tudományra építettük ezt a programot, és azok a pedagógusok, akik ebben elkötelezettek, és őket magukat is érdekli a személyiségfejlesztés, érdekli, vagy hitelesek például olyan témákban, mint például a hálás gondolkodás. Hogy ugye azok az emberek, akik képesek a nehézségeik, a legnagyobb életnehézségekben is találni valamit, amiért köszönetet mondhatnak, az egy ilyen megtartó erőként át tudja segíteni ezeken a nehéz szakaszokon. És az a pedagógus, aki tudja képviselni ezt a gondolkodásmódot, sokkal hitelesebben fogja ezt továbbadni.
Nádudvari Péter jótékonysági sportoló, aki 2012 óta gyűjt triatlon, illetve futóversenyekkel mások megsegítésére. Idei felkaroltja pedig egy nyíregyházi kislány, Szofi, aki bár legyőzte a leukémiát, most agydaganattal küzd. Peti 500 kilométert futott, hogy az adományokkal támogathassa őt, lassan pedig eléri a kitűzött 10 millió forintos célt. Ám az akció még nem ért véget, hiszen ha szükséges, tovább fog gyűjteni Szofiért. Nádudvari Pétert hallják.
Én már 12 éve foglalkozom gyógyékossági sportolással. 2012 óta minden évben egy-két év szünettől eltekintve valamilyen rászoruló személyért vagy csoportért hasba szállok futó vagy triatlon versenyekkel. Az idei felkaroltam, támogatottam egy nyíregyházi kislány, Szofi, aki az agydaganat ellen küzd, miután már legyőzte a leukémiát, és egy németországi gyógykezelésre gyűjtök neki. Úgy fogalmaztál, hogy a rám váró kihívás véget ért. Ez valóban így van, de a kampány még nem ért véget, hiszen az első adománygyűjtési célom 5 millió forint volt, ez szerencsére még a futás alatt betelt bőven, és így felemeltem a célt 10 millióra, és már csak egy nagyon kis hajszány hiányzik az, hogy elérjem, így még a kampány folytatódik, és egészen addig meg nem nyugszom, amíg a 10 millió forint nem teljesül, és azt követően sem fogok leállni, mert még nem tudni azt, hogy Szofinek a jövőben mennyi pénzre a szüksége, milyen kezelések várnak rá. Tehát voltak éppen határa csillagos ég. Mindenféleképpen meg lesz, már csak pár 10 000 forint hiányzik rá, szóval lehet, hogy mi beszélgettünk már, hogy utolás következtében meg is lesz. Ez a januári kezelését fogja fedezni. Most szerencsére jól van, úgy él, mint az egészséges társai, hegedül találkozik a barátaival, időnként még iskolába is elmegy, hogyha épp a kezelések nem hátráltatják. A kezelésekre jó reagál a szervezete, ezért is szeretném azt, hogy ezt folytassa, és ha mi várja a jövőben, januári kezelés követően kiderül, az eredményeket kiértékelik, és majd a orvosi stáb dönt arról, hogy akkor hogyan merre tovább. Az volt az egészben nekem meglepő, hogy amikor belefogtam, akkor tudtam azt, hogy néhány hét, maximum másfél hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az összeget teremtsem, vagy ennek a részébe beleszálljak, hiszen ahogy mondtam, 5 millió forint volt az első célom, és az összefogás maga biztam benne, hogy meg lesz, hiszen egy olyan kislányról van szó, akinek a pénz sürgősen kellett, mert kapott egy úgynevezett dendritikus helyterápiát, aminek az első oltására november végén került sor, és december végén, január elején kellett megkapni a másikat, kikül az esélyek a gyógyulására jelentősen csökkentek volna. Ahogy mondtam, január elején megy majd ki különbe újra, tehát szerencsére az összeg összejött, és nagyon biztam benne, hogy ez az úgymond sürgető cél, hiszen nem volt mire várnunk, Szofinak a gyógyulásáért azonnal hazva kellett szállni. Összefogás meghozta, és együtt is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik médiatámogatással, adományokkal, vagy bármilyen más módon segítették az ügyet.
Megtartotta évértékelő beszédét 60 város vezetője. A polgármester a Nagy Endre rendezvényteremben összegezte a 2024-es évet, kitérve annak eredményeire és nehézségeire. A következő percekben Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Most azt számolgattuk, hogy hanyadik alkalommal tartom meg ezt az évértékelőt, és arra jutottunk, hogy ez a 8. alkalom. És nyáron a választások is voltak, így engedjék meg nekem, hogy bár évértékelő lenne szó, egy kicsit időben eltérjek ettől. És visszatekintsünk arra közel egy évtizedre, amely mögöttünk van, amely a város mögött van. Azt gondolom, hogy ebben az évtizedben a legfontosabb az volt, hogy lefektettük az értékeinket. Azokat az értékeket, amelyek segítenek nekünk a mindennapokban, amelyek segítenek akkor, hogyha éppen meg kell keresni az útirányt. És ebből talán legfontosabb a partnerség és a szolidaritás. Tudom, hogy ezeket a szavakat sokszor, sok helyen halljuk, de mégis azt gondolom, hogy nekünk itt 60-ban sikerült ezeket a fogalmakat valódi tartalommal megtölteni. Elértük azt, hogy a város életéről, a város sorsáról kizárólag mi, 60-iak döntünk. Mi döntjük el az útirányt, és mi döntjük el a jövőnket. És rendszeresen megkérdeztük a 60-iakat. Hiszen erről szólt, és szól a 60-i konzultáció, és erről szól a közösségi költségvetés. Talán a közösségi költségvetésről annyit hagyd mondjak el, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Ugyanis a közösségi költségvetés egy olyan sikertörténet lett, amelyet már mások másolnak. Amelyek nézik, hogy mi hogyan csináljuk, és miképpen. De azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos érték lett nekünk az épített és a teremtett környezet megóvása, fejlesztése. És itt szintén hagyd mondjam el büszkén a Pro Natura mozgalmat, amelynek alapítója is vagyok, hogy közösen együtt ez a közösség milyen komoly eredményeket ért el.
Idén ünnepli fennállásának 105. évét a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség. Gecse Bertalanné több mint 30 éve tagja a szervezetnek, elnök helyettesként segítve a mindennapi munkát. Kiemelte, a helyi gyülekezettel szorosan együttműködve igyekeznek számos programon megjelenni, időseket látogatni és Isten igéjével, valamint szeretetükkel táplálni az embereket.
A gyülekezet nőszövetség munkájáról tud, mert bevonjuk a gyülekezetet is bármilyen szervezésbe, tehát gondolok egy szeretett vendégség, akkor megkérjük az asszonytestvéreket, hogy aki tud sütni, akkor az süteménnyel járuljon hozzá. Most volt itt a városunkban a H2Ö, az élet vízforrása, a református egyház bizonyságtétele, ahol az asszonytestvérek nagyon oda tették magukat és sütöttek, és nagyon szép alkalom volt. Háttérbe nem szorulunk, mert minden hónap első kedjén van bibliaóra. És ezt tiszteletes úr kihirdeti, és tudják, hogy na most az asszonyok mire készülnek, mi a feladat. Mindig van feladatunk, mindig van olyan, amikor meg kell látogatni egy idős beteg asszonytestvért, vagy egy 90 éves évfordulóra szoktunk elmenni, amikor 90 évesek a testvérek, akkor elmegyünk tiszteletes úrral vagy tiszteletes asszonnyal meglátogatni őket. Aztán valóban a városunkban ugye két öreg otthon van, oda elmegyünk, elkísérjük, erről is tud a gyülekezet. Adventi ebédet szervezünk a gyülekezet 75 éven felülieknek. Tehát nem bújunk el a gyülekezet háta mögé, hanem valóban előtte szolgálunk, és sok olyan esemény van, világi manap a nőkért, az március első hetében van, akkor imádkozunk a gyülekezettel együtt, aztán az imanap, ami december 4-én van, a Kárpát-medencei imanap, az is a gyülekezet keretén belül van. Amikor eseményekre elmegyünk, országos eseményekre elmegyünk a központba Budapestre, akkor tiszteletes úr tájékoztatja a gyülekezetet, hogy hol volt a nőszövetség, ki kapott díjat, milyen feladat vár még a nőszövetségre, tehát dolgozik a nőszövetség, és azért is mondtam az elején, hogy egy jól működő nőszövetség ott van a lelkipásztor hátam mögött, és ez valóban így van, hogy nagyon jó közösen együtt dolgozni, és együtt vinni mindazt a terhet, ami nem csak a nőszövetségé, hanem az egész gyülekezeté. De erre kiveszi a részét a nőszövetség legjobban.
Digitalizációs mérnököket is oktathat hamarosan a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. A múlt évtől ezt Debrecenben lehet tanulni, viszont mivel a Gyöngyösi Intézmény profiljába is beleillik, várhatóan az augusztusi pótfelvételin már hirdetni fogják itt is az Agrár és Üzleti Digitalizáció alapszakot. A kampuszon egyébként már van helyben alapított szak, a gyógy- és fűszernövények, de a mérnök informatikus és ökológiai gazdálkodás területén is terveznek még újakat összeállítani. A tudnivalókról dr. Bújdosó Zoltán főigazgatót hallják.
Alapvetően az egyetemek ugye ahhoz, hogy szakot tudjanak indítani, ezek kell azért, hogy egy megfelelő képzési portfólióval rendelkezzenek, ugye ez nálunk az agrártudományok, a gazdaságtudományok, illetve az informatika tudományok, és ezen a területen belül akár egy már másik egyetem által alapított szakot indíthat, erre egy szakindítási kéremet kell beadni a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz, és ott elbírálják, vagy pedig saját maga találhat ki szakot, és ilyet alapít, például a gyógy- és fűszernövény szakunk ilyen volt, amit itt a Lakatos már kollégánk talált ki, álmodott meg, találta ki a képzési kimeneti követelményrendszerét, és hagyta jóvá MAB. Úgyhogy ez a folyamata. Egyetemen belül erre van egy szabályzat, egy úgynevezett szakindítási szabályzat, ami azt jelenti, hogy egy adott szervezeti egység, jelen esetben ugye a Károly Róbert Campus, az egyetemnek az oktatási bizottsága felé jelzi, hogy szeretne egy ilyen szakot indítani, és amennyiben az oktatási bizottság ezt jóvá hagyja, akkor elindul a akkreditációs folyamat. Ez az agrár és üzleti digitalizáció alapszak. Az indítását azt alapvetően a magyar agrárképzésben ez egy viszonylag új szak, ugye még második évesek a legfeljebb járók a Debreceni Egyetemen. Ott lett alapítva ez a szak, és ezt szeretnénk mi is indítani. Látjuk azt a növekedést, ami nem csak az agrárium, hanem más ágazatokban is a digitalizációnak a fontos szerepét, tehát az adatokkal történő bánásnak a fontos szerepét, és ez egy piaci rés tulajdonképpen, és ebbe a piaci résbe próbálunk mi is egy kicsit behatolni. Ugye miután agrárképzési területről van szó, így profilunkba illik, szakembereink az informatikai területről megvannak hozzá, úgyhogy ez adta az apropóját. Fontos kiemelni még azt hiszem, hogy az egyetemen ugye ez egy stratégia, hogy a kampuszoknál olyan profil alakuljon ki, képzési profil, ami nem ütközik a más kampuszokéval, tehát ne csináljunk versenytársat gyakorlatilag magunknak, úgyhogy ezt a szakot csak Gyöngyösre, illetve Kaposvárra hirdetjük az egyetemen.
Boros címkék összegyűjtését és digitális rendszerezését kezdte meg a Tokaj-Hegyalja Egyetem csapata. Nemesné dr. Kis Tíme, a projektvezető elmondta, a muzeális címkék által mélyebb bepillantást nyerhetnek egy-egy kor borkereskedelmébe, borkultúrájába, valamint kezdeményezésük által egy komoly dokumentumtár születhet meg.
Előzetes kutatások alapján összeállítottunk egy 4500 tételes címke adatbázist. Ez képezi annak a nyilvánosnak és kereshetőnek szánt adatbázis alapját, amit a közösség segítségével, a helyi közösségek segítségével innentől kezdve szeretnénk összegyűjteni. Azért tartjuk fontosnak, mert a címkék Tokaj-Hegyalja történetének, borászati örökségének meghatározó elemei, habár nagyon sérülékenyek. Nagyon sok olyan címkével talál, amelyek már maguk töredékességében, a pusztulás határán vannak, és sikerült őket legalább digitális formában megőrizni a jövőnek. Megkerestünk muzeális intézményeket, illetve olyan magángyűjtőket, akik partnerként tekintettek erre a projektre, és engedték a tulajdonukban lévő címkeállományt digitalizálni. Ez képezi a 4500 tételes címkeállományunk alapját. Most viszont a kifejezetten a helyi közösségek bevonásával szeretnénk folytatni a munkát, hogy elérjük azokat a címkéket is, amelyek nem kerültek eddig szakértő kezek közé, hogy minél teljesebbé tehessük a kollekciónkat. A lehetőségek tárháza gyakorlatilag végtelen. Két példát szeretnék említeni. Az egyik a Mádi Rabbi ház, amelynek a kiállításán találtunk egy padlásmentés címkét, egy egészen unikális címkét a századforduló környékéről, amit nagy örömmel fogadtunk be, nyilván digitális formájában a gyűjteményben. Ez egy egyszerű, és egyébként már roncsolt címke volt, nyilván az idő múlása látszik rajta, de nekünk ugyanolyan értéket képvisel, mint egy olyan, amin nem hagyott nyomot az idő. A másik pedig egy nagyon kedves élmény, egy találkozás az egyik tokajhegyaljai Boránsz hölgyel, aki egy online aukción vásárolt egy kora 20. századi, szintén ritkaságnak számító címkét, egyébként már ez is bekerült az adatbázisunkba. Úgy gondolom, azért is szükség van a helyi közösségek bevonására, mert ezek az emberek ismerik leginkább azokat a személyeket, akiknek még kisebb-nagyobb címkegyűjteményük lehet, vagy esetleg a pincéjükben akad olyan régi palack, amelyen még látható olyan címke, ami számunkra érdekes lehet. Ezeket az embereket úgy gondoljuk, hogy mi kevésbé sikeresen tudnánk megszólítani, sokkal inkább a helyi közösségek, a helyi civilek, érdeklődők segítségével, akik ténylegesen ismerik az adott személyeket, és társulhatnak ehhez a projekthez.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Hide your sorrow. Wait till you find out what is next. Your tale will always be a guide, and then it gets clear there's nothing you fear. The moment will show the one and only way. You never know who will stand close to your heart, who'll keep it right inside your secret out what is next. Your tale
You never know who will stand close to your heart, who keep it right inside your secret.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!